Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Az Ő tette Szent Palástját vállaimra című műsorunkban folytatódik a sorozatunk, és pedig egy kedves papbácsia meghívottam, a főtisztelendő Láber Ferenc a Nagyváradi Egyház megyéből, a Nagyváradi ősi plébánia templom plébánosa, és egyben az újpalotai plébánia templomnak is a plébánosa. Szeretettel köszöntelek, kedves atya!
Köszönöm szépen a meghívást, és igyekszem a kérdésekre kellőképpen válaszolni. Várom őket!
Örvendek, hogy ilyen nyitott vagy erre a műsorra és a kérdésekre. Igazából úgy szoktam a többi papbácsival is készíteni az interjút, hogy felelevenítsük egy picit a gyerekkort. Hogy visszaemlékszel-e arra, hogy mikor fogalmazódott meg benned egyáltalán az, hogy te pap szeretnél lenni, és azelőtt, mielőtt megfogalmazódott volna benned ez a kérdés, vallásos nevelésben volt része? Tehát egy picit a gyerekkorodról.
Rólam tudni kell azt, hogy Szatmáron születtem, de a körülmények olyanok voltak, hogy ugye nagyszülőknél nevelkedtem valahol Mármaros megyébe, akik ugye nagyon vallásosak voltak. A falu, ahol nevelkedtem, az filia volt, minden vasárnap délután 3 órára jött ki a papbácsi misézni, ahol van mi hármasban nagyszülőkkel, kb. 3 kilométeres utat megtéve mentünk a szentmisére. 60-as évek közepét írtunk, akkor még a szentmise ugye latin nyelven folyt, és én, mint rendszeres résztvevő a szentmiséken, megtanultam a latin szöveget kívülről. És jött nekem egy olyan ötletem, hogy én szeretnék misézni. Ez voltam olyan 4-5 éves kb. Nagymamám, aki egy elég erélyes asszony volt, kiadta az ukázt édesapámnak, aki ugye vasesztergályos volt, hogy csinálja nekem oltárt, ugye, vaskeretből. Kiadta az ukázt a keresztapámnak, aki üvegfúvó volt, hogy csinálja nekem üvegből kejhet és ambolnákat. Volt neki egy hosszú sálja, ami helyettesítette a stólát, és én kellékek birtokába ugye elkezdtem misézni, mondva a megtanult latin szöveget, amit én a Szentmisé minden vasárnap hallottam. Ezzel kezdődött az én pályafutásom, a szabad így fogalmaznom, illetve idézőjelbe tennem. Aztán fölkerültem Szatmára, amikor megkezdtem az iskolát, ugye írtunk 1968-at, és ott rendszeresen jártam minisztrálni a szatmári nagy templomba, Székesegyházba, Rényi Ferenc kanonok úr ideje alatt. Sokak számára ugye ez ismerősen cseng ez a hang, ugye, hiszen egy prominens személyiség volt a szatmári viszonylatban. Aztán átköltöztünk egy másik helyre, a városon belül ugye, a Szent Család templomhoz tartoztunk, ahol Szájbel János volt a plébánosom. Szintén rendszeresen minisztráltam, hittanórára jártam a papbácsival házat szendelni, temetni, hiszen a Jóisten jó hanggal is megáldott. És körülbelül 10-11-es lehettem, amikor gondolkodni kezdtem, hogyan tovább. Ugye ott volt az érettségi küszöbén álltam, és gondolkodnom kellett azon, hogy mi legyen tovább, hogyan folytassam az életemet. És akkor fogalmazódott meg bennem az, hogy én pap szeretnék lenni. Elmentem a plébánosomhoz, és bejelentettem neki, hogy én pap szeretnék lenni. 1980-at írtunk, ugye, akkor érettségiztem. És azt mondta a plébános, aki nagyon bölcsember volt, idősebb, 60-on túl volt már akkor, hogy ne siessék el a dolgot. Akkor ugye az volt a trendi, hogy ha az ember leérettségizett és nem felvételizett valamilyen felsőfokú intézménybe, akkor másfél évre elvitték katonának. Azt mondta a plébános, hogy töltsem le a katonasságot, és ha leszerelek és továbbra is kitartok a papság gondolata mellett, utána beszélgetünk. Így is történt, ugye, 80 októberében elvittek katonának, 82 áprilisában leszereltem, és újra jelentkeztem a plébánosnál, hogy atya, én szeretnék pap lenni.
Mielőtt neki fognál, és elmondanád, hogy elmentél a teológiára, mert most ez következne, gondolom, maradjunk még meg egy picit ennél a kornál, ennél a korszaknál, ugye hát fiatal, tetterővel, energiával tele, nem volt benned egy olyan kétség, vagy kétely, hogy akkor családot is szeretnék, és majd a papság, vagy melyik volt, amelyik uralkodott inkább, vagy váltakozott benned? Nem voltak ilyen érzelmeid?
Hogy nagyon őszinte legyek, ugye családban nőttem fel, tudtam, hogy mit jelent a család, és tudtam azt is, hogy ha én a papság mellett voksolok, akkor le kell mondanom a családi életről. Én úgy éreztem, hogy bennem van hivatás, van fogékonyság a papság iránt, és szerintem ez volt a többlet bennem, mondjuk a család alapítás ideájához képes. Tehát inkább választottam a papságot. Tudva azt, hogy ugye ez lemondással jár, ugye nem lesznek gyermekeim, nem lesz családom, vállalnom kell a magányt, az egyedül létet, ugye, hiszen ez velejáró, de bíztam abban is, és nem csalódtam, ugye most ugye bő 30 év távlatából mondhatom ezt, hogy nem csalódtam, jól döntöttem, és ha újra kezdeném, ugyanígy tennék.
Voltak-e ebben az időszakban olyan emberek, akikre felnéztél és befolyásolták a döntéseidet?
Igen, voltak emberek, ugye itt gondolok a szemináriumi tanáraimra. Aki nagy hatást gyakorolt rám, az elsősorban volt tanárom, a mostani gyulafehérvári érsek, dr. Jakobini György, akinek számomra egy ideál volt, akire föl tudtam nézni, akitől tanultam, akitől nagyon sok mindent kaptam a 6 év folyamán. Aztán ott volt a másik tanárom, ugye a morális tanárom, dr. Vencser László, aki most Ausztriában az idegennyelvű pasztorációt vezeti, ugye ő is ugye komoly hatást gyakorolt rám, ugye látod rajta, hogy felkészült, amit mond, azt éli is. Tehát ő a másik személyiség, aki ugye fontos szerepet töltött be a kispapi éveim alatt.
Hát akkor most érjünk vissza akkor a kispapi évekre, akkor hányba kerültél a teológiára, és ha beszélnél arról, hogy hogyan élted meg azt a 6 évet a teológián, mi volt az, ami olyan pozitív volt, barátságok, kialakultak-e, megmaradtak-e azok a fajta barátságok, akár a negatív élményt is el lehet mondani.
Igen, 1982-ben felvételiztem a teológiára, bejutottam, és annak abban az évben, ugye októberben meg is kezdtem az első évben a tanulmányokat, ugye. Bementem, ugye, és egy egész más világ fogadott, ugye, én nem voltam kantoriskolás, hanem ugye Szatmárra nincs érettségiztem, tehát nem kerültem semmiféle kapcsolatba a szeminárium élettel, vagy a kis szeminárium élettel, ugye gondolok itt, ha lettem volna kantoriskolás, ez nekem idegen volt. Tehát egy egészen más világ fogadott, és tudtam azt, hogy nekem ide be kell illeszkednem. El kell fogadnom azt a programot, amit a szeminárium ugye állított nekünk, ugye, amit be kellett tartani maradéktalanul, és igyekeztem is ennek megfelelni. Tudtam azt, hogy itt nem lehet játszani, mert ugye annak meg lesznek a következményei az ember, ha téved, akkor lakolni a bűnhődnie kell. Tehát ezt elkerülendő igyekeztem úgy megfelelni az elvárásoknak, ugye. Ami a barátságokat illeti, igen, kötődtek szoros barátságok, ugye a fölöttem járó évfolyam fölöttem lévő társakkal, illetve komoly barátságok ugye az évfolyam társaimmal, ugye, akikkel ugye együtt töltöttük le 6 évet Gyulafehérváron.
Ebben az időszakban hát nagyon sokan emlegetik, hogy hát akkor még nem volt fürdőszoba, tálba kellett mosakodni, meg volt fagyva a víz, meg ilyesmiket szoktak mesélni, ez valóban így volt a ti időtökben is?
Ez így volt, mondok egy konkrét példát, az első évet az érsekség udvarán, az úgynevezett istálóba kezdtük meg, ugye, szó szerint, a méreteit tekintve, és az volt berendezve hálónak. Nem volt benne semmi fűtés, víz se volt, hanem kintről hoztuk a vizet egy lavorba, és azt bent hagytuk éjszakára úgy, ahogy amennyire meglangyosodott, mert nem melegedett meg reggelre, és abba mosakodtunk meg reggel. És az egyik évfolyam társam, hogyha mellettem feküdt, föltette ezt a lavort egy valamilyen alkalmatosságra az ágya mellé, és nem tudom, mi történt, de a lavor víz beleömlött az ágyába, lucsogott az egész matrac, kérem szépen, és ezen derültünk reggel, amikor fölkeltünk, láttuk, hogy a Pali barátunk ugye szedi le az ágyneműjét, a lepedőjét, és a matrac a csuron víz. Tehát voltak ilyen sztorik. De aztán sokat dolgoztunk, ugye, a vicerektor úr, dr. Vencser László ugye, vezetése alatt, ugye, modernizáltuk az intézményt, ugye, az intézményen belül, úgyhogy mire oda kerültünk a hatod évhez, ugye már volt saját szobánk, ha nem is egyedül, de ketten voltunk egy szobában, ugye. Radikálisan megváltoztak a körülmények, mégpedig pozitív irányba.
Igen, és mindezek körülmények, én úgy gondolom, hogy jobban összefogtak benneteket, jobban összetartottatok, és így alakultak ki igazi mély barátságok.
Ez így van, mert az embernek, ha ugye nehézségekben van része, vagy nehézségekben ütközik, ugye, és csoportról beszélünk, ugye, egy osztályról beszélünk, akkor ugye itt érvényesült az elv, hogy mindenki egyért egy mindenkiért, ugye, és próbáltunk elfogadni azokat a körülményeket, azokat a viszonyokat, amelyek akkor uralkodtak, és ugye nem volt más kiút, ezzel kellett együtt élni, ezt kellett elfogadni, nem volt appelláta.
És akkor jött a diakonus szentelés, és majd a pap szentelés. Ezekről az érzésekről, hogyha beszélnél egy picit, azért kérdezek ilyen aprólékosan, hiszen ennek a műsornak az a lényege, hogy hát, ha hivatásokat tudunk ébreszteni a mai fiatalokban, vagy hát, hogyha a nagymamák rábeszélik az unokáikat, hogy na hallgassad ezt a műsort, mert olyan szép dolgokat mesélnek a papbácsik, hát, hogyha feléled bennük a szívükben, a lelkükben Isten megszólítása, és azért akarom ilyen részletesen, ezért érdeklődök ilyen előszeretettel tőled is, hogy tapasztalják meg, ugye az előbb meséltél arról, hogy megfagyott a tálba a víz, és nem volt akkor nektek az olyan nagy probléma. Ma ugye az elkényelmesedett fiataloknak, hogyha nincs külön szobája, nincsen külön tusolója, külön fürdőszobája, akkor már baj van, akkor már követelőzik, és akkor nem vagytok ti már az én szüleim, és ti engem elhanyagoltok, és na, tudod jól te is ezeket a problémákat, és azért akarom, hogy tapasztalja meg az a fiatal is, hogy hát nem kolbászból van a kerítés, akkor sem, és ma meg pláne nem. És éppen ezért akkor, hogy mesélj picit arról, hogy eltelt ugye az öt év után akkor jött a diakonus szentelés. Hogyan készültél erre a szentelésre? Mi volt az, ami úgy akkor előrehajtott, előtte voltak-e ilyen hivatás kríziseid, meg ehhez hasonlók?
Hát igen, készültem a diákonos szentelésre, történt mindez 1987. április 5-én. Tudtam azt, hogy ha engem diákonossá szentelnek, akkor én sok mindent végezhetek már, ugye. Temethetek, predikálhatok, keresztelhetek. És ez egy olyan pluszt adott nekem, hogy nekem ebben a hivatásban ki kell tartani. Komolyabb kríziseim nem voltak, tehát nem dubitáltam azon, hogy most én papnak való vagyok, vagy itt a helyem, vagy el kell mennem az intézetből. Ilyen gondolat soha nem fordult meg bennem. Én meg voltam győződve arról, hogy engem a Jóisten erre a hivatásra hívott, hivatást kaptam, és erre a hivatásra nekem határozott igennel kell válaszolnom. Ugye megtörtént a diákonus szentelés, utána abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az akkori gyulafehérvári érsek sofőrjeként és segítőjeként elkísértem őt a diaszpórába, olyan helyekre, ahova pap csak ritkán jut el. A Bálint Lajos érsekről beszélek, ugye elmentünk egy plebániára, és onnan ugye a 87 nagy hetét, nagy csütörtököt, nagy péntekét, nagy szombatot mindig más-más kicsi helyen végeztük. 1987 nagypéntekén reggel, még mielőtt elindultunk volna az adott helyre, bejött az érsek úr a szobámba, és megkérdezte, idézem, diákonus elvtárs, lenne kedve ma predikálni? Hát, mit lehetett erre válaszolni? Azt mondtam, hogy igen. És ekkor 87 nagypéntekén egy Szík nevű faluba mondtam el első predikációmat a hívek előtt. És ez óriási élmény volt. Igaz, nagy izgalmak közepette történt ez a beszéd, ez az elmélkedés, nagypénteki elmélkedés, de megtörtént, túl voltam rajta. És azt mondták, hogy nagyon szép volt, jó volt.
Tehát akkor már megvolt a diakonus, te már diakonus voltál, tehát akkor már nem sokára jött a papszentelés. Erről mesélj egy picit, mert ez egy igazi nagy dolog egy ember életében?
Papá szenteltek 1988. június 19-én. Na most az előző este, éjszaka nem csak számomra volt álmatlan, hanem mert ugye kimentem a hálóból, és láttam, hogy nem csak nekem nem jön álom a szememre, hanem a társaimnak sem. Nagyon izgultunk. És amikor vasárnap reggel a 9 órási szentmisére, püspök úr kísérletében bevonultunk a Székesegyházba, azok mondták, akik bennünket úgy láttak, úgy vonultunk be, mint akik halálba megyünk. Lehorgasztott fejjel, elgondolkodva, hiszen egy óriási lépés előtt álltunk. És ugye számomra az nagy dolog volt, amikor ott hason feküdtünk, miközben a Mindenszentek litániáját énekelték a papszentelésünkön, illetve amikor egyenként odajárultunk a Jakab Antal püspök úr elé, aki kezét a fejünkre tette és átadta papi hatalmat. Ez egy olyan élmény volt számomra, amit elmondani vagy leírni nem nagyon lehet. Ezt át kell élni, az csak azt tudja igazán átérezni, akinek ebben része volt, aki ezt átélte. Tehát olyan életre szóló élmény a papszentelés, ami egyszer fordul elő az ember életébe, ugye, és erre több lehetőség nincs.
Papszentelés előtt, vagy akár diakonus szentelés előtt mindig választunk egy jelmondatot, egy papi jelmondatot. Beszélnél erről, hogy neked mi a papi jelmondatod, és miért választottad azt, amit választottál?
Igen. A papi jelmondatom, a primiciás papi jelmondatom így hangzott, hogy legyen meg a te akaratod. A mi atyánknak egy passzusa, ugye. Mint mondtam, én hívő vallásra gyakorló családban nőttem fel, nagyszülők-szülők egyaránt, ugye, és engem mindig arra tanítottak, hogy nem elég csak imádkozni, hanem hinni is kell az Istenbe. Az Isten kezében van a mi életünk. És ez a vezérgondolat engem végig kísért, ugye, és kísér egész életemen, hogy az én életemet az Isten kezébe helyezem olyannyira, hogy vállalom azt, amit ő akar. És ez a gondolat végigkísért egész papi életem folyamán. Mindig az történt, amit a jó Isten akart. Volt benne jó is, volt benne rossz is, de ugye borultál mindig a derüljön, ugye mindig kiegyenesedtek a kusza utak.
Igen, nagyon szép a jelmondat, a papi jelmondat, vagyis, ahogy szoktuk mondani, a primiciás jelmondat. Ma már úgy van, hogy már diakónusként is választanak jelmondatot, és valószínű, sőt, úgy is van, hogy azt viszik tovább, de ezelőtt is voltak ilyenek, mert a régi idősebb habácsik mesélték, hogy igen, diakónus szenteléskor már kiválasztották. Na de nem ez a lényeg, hanem megtörtént a pappá szentelés, meg volt a primícia, két csizmát letáncoltatok, és hová volt a kihelyezésed, az első kinevezésed, és mostanig így, ha elmesélnéd, hogy hol, milyen plébániákon fordultál meg?
Igen, talán visszakanyarodnék a diákonus szentelést követő időszakra, ugye akkor az volt a szokás, hogy diákonus szentelés után következő év februártól májusig egy plebánián gyakornokoskodtunk. Számomra a váradi székesegyházi plébániát jelölték ki, itt töltöttem ezt a pár hónapot, ahol ugye Matos Ferenc apátúr volt a plebános a székesegyháznak, akkor ugye, és ugye ő, ahogy mondani szokták, bedobott a mélyvízbe, hittanórákat rám bízta, véletlenül sem a kicsiket, hanem a nagyokat bízta rám, ugye, temettem, eskedtem, predikáltam szentmiséken, tehát végeztem, amivel megbízott. Papá szentelésem után ugyancsak a Székesegyházba kerültem vissza, segédlelkésznek, káplánnak, és egy évet töltöttem itt, ugyanis 89. október 1-től az akkori főpásztor dr. Dászkál István ordinárius úr kinevezett Bihardiószegi plébánosnak október 1-jei hatállyal. Ott töltöttem 22 hónapot, És ugye itt volt egy óriási élményem Bihar-Diószegen, ugye jött a 89-es események, ugye, illetve a 89-es éjféli mise. Tudjuk, hogy mi történt ugye ott a karácsony előtti napokban, és jött az éjféli mise, és azt mondtam a kantornak, az akkori kantoromnak, hogy a mise végén magyar himnuszt énekeljük el. És a kantor, aki jóval korosabb volt, mint én, ugye, megkérdezte, hogy okos dolog ez, plébános úr? Mondtam neki, én vállalom a felelősséget. És ugye lásd csodát, megkezdjük az éjféli misét, és ugye mi vagyunk az egyedül egyház, aki karácsony szentestéjén éjfélkor mutat be szentmisét. A templom zsúfolásig megtel, de nem csak katolikusokkal, hanem reformátusokkal és ortodoxokkal is. És a végén, aki tudta, énekelte velünk a magyar himnuszt is. Ez egy óriási élmény volt számomra, ez a 89 karácsony éjféli szentmiséje. Aztán innen Tasnád-Szántóra kerültem. Ott ugye nekifogtam a templom renoválásába, ugye 92 májusába egy helyi gárdával dolgoztattam, és ugye mire jött a templom búcsúja, ugye Lajrai Szent Ignác tiszteletére van szentelve a Tasnád-Szántói templom, a munkálatok elkészültek, tetőtől talpig kívül rendbe lett téve a templom. Aztán kerültem érsemjénbe, onnan aztán egy pár évig Magyarországon töltöttem néhány évet, ugye a Kalocsa-Kecskeméti egyházmegyébe, és akkor 2009-ben tértem vissza az egyházmegyébe, akkor kihelyeztek Zsibóra, majd pedig Zsibóról visszahoztak ide Nagyváradra, a Váradősi plébániára, ahol jelenleg is teljestek szolgálatot, majd pedig 2015-ben bízta rám a főpásztor Újpalota adminisztrálását, ellátását.
Hát akkor volt egy jó pár helyet különféle közösségekben, különféle élményekben lehetett részed, ugyanúgy, mint nekem is, ugye én is nagyon sok helyen megfordultam, mint káplán is, és mint plébános is. Hát picit akkor térjünk vissza a teológiai évekre, hogy hát egy picit átsiklottál gyorsan, hamar a kérdés felett, hogy mi volt a legpozitívabb lelki élményed ottan? Miért érdemes a teológiára menni?
Ha lelki élményről beszélünk, ugye, már eleve a program, a napi program ugye lelki élményekkel volt tere. Ugye kezdődött reggel a közös szentmisével, a kápolnába, a közös zsolozsmázással, aztán este megint a zsolozsma elmondása, szentségimádás, tehát minden olyan, sok olyan program volt, ami lelki töltekezésben részesítette a papságra készülő ifjút. És ugye ebben mindenkinek részt kellett venni, senki nem maradhatott távol, ugye, mert a szabályzat ezt előírta, hogy a programokon kötelező módon részt kell venni.
Hát nyilván, hogy a lelki életnek az egyik fő mozgatórugója a maga az oltári szentség, viszont az ebből merített erőt azt fel tudtad használni arra, hogy valóban békésen és szeretetteljesen éld meg a teológiai éveket. Na most egy picit fogalmazzuk meg, most már tapasztalt papbácsi vagy, mit jelent számodra maga az a szó, hogy hivatás? Hogyan fogalmaznád meg? Hogyan vinnéd közelebb egy ifjú lelkéhez?
Hát papi hivatásról, ha beszélünk, számomra a hivatás nem más, mint Krisztus követésében járni. Magyarán igyekezni arra, hogy tökéletesedjek. Ugye nem vagyunk tökéletesek. Gyarló emberek vagyunk, bűnös emberek vagyunk. De az a feladatunk, szerintem, ebben az életben, hogy a tökéletesség felé törekedjünk. És ennek ezer egy módja van. És ha ez sikerrel jár, hogy valamelyest jobbá lettem a tegnapi naphoz képest, akkor elkönyvelhetek egy pozitív eredményt, tettem valamit a jobbá válásom érdekében. Nagyjából ez így fogalmaznám meg a hivatás miben létét.
hogyan látod, vagy hogyan emlékszel vissza, mi volt az eddigi papságodban a legnagyobb öröm?
Számomra, ha legnagyobb örömre gondolok, nekem az volt mindig a nagy öröm, ha a templomba sokan jártak, ha megtelt a templom. Ez nekem egy pluszt adott, amikor én kiálltam predikálni, egy nagyobb rendületet adott, mikor láttam azt, hogy sokan vannak a templomba, és figyelnek a beszédemre. És ez sokat jelentett az én számomra. Nem mindenütt volt ez így, ugye, de voltak helyek, ahol igenis megkelt a templom, és öröm volt a hívekhez szólni, velük foglalkozni, őket úgymond pasztorálni.
Mivel így a hívekről beszéltél, tehát egy mai fiatal, akiben még nincsen teljesen eldöntve az, hogy most pap akarok-e lenni, vagy nem, lehet, hogy az egyik döntési akadálya neki az, hogy úgy gondolja saját magáról, vagy az egész papságról, hogy hát akkor neki nem lesznek kapcsolatai. Az emberi kapcsolatok teljesen ki vannak zárva. Nagyon sokan úgy képzelik el, hogy na a papbácsi a templomba, a plébánián, és azon kívül sem erre sem mehet, mozdulhat ki, nem közelíthet emberekhez. Hogyan látod ezt, hogy a te papi életedben, mert én úgy látom és úgy ismerlek, hogy eléggé nagy a szociális hálód, tehát akkor ezt hogyan tudtad kialakítani?
Igen. Számomra nem volt probléma a beilleszkedés egy új helyen, hova helyeztek, ugye? És törekedtem kialakítani egy baráti kört, mert ugye nem szerettem a magányt, hogy most én ott üljek a plebánia négy fala között, és töltsem az időt, hanem szociális lény lévén ugye igyekeztem kialakítani baráti kört, ugye ez mindenütt kialakult, hála Istennek. Hozzám is jöttek, én is mentem másokhoz, együtt voltunk, jól éreztük magunkat, egy-egy kártyaparti is belefért ugye esténként, hiszen nem tiltja, semmi nem tiltja, ugye, és jól éreztük magunkat, vagy pohár bor mellett, elbeszélgettünk, különböző témákat vetettünk fel, és ugye elteltek az esték, ugye, különösképpen a hosszú téli esték, ugye. Ilyenkor nagyon jó dolog volt ugye a barátokhoz menni, vagy barátokat fogadni a plébánián. És ugye nálam mindig a plébánia nyitva volt bárki számára, tehát nálam soha nem volt az, hogy fogadóra ettől eddig. A nap 24 órájában fogadtam a híveket, ha otthon voltam, ha pedig nem, akkor ki volt függesztve, ki van most is, ugye függesztve a telefonszámom, elérhetnek, egyeztetünk időpontot, és találkozunk, hogy az adott problémát megoldjuk. Ez így működik, és így működött nálam.
Akkor még talán egy-két kérdés. Mivel biztatnád azokat a fiatalokat, akik még nem tudtak teljesen dönteni a hivatásukkal kapcsolatosan, milyen gondolatokat osztanál meg velük? Utána pedig a kedves Mária Rádió hallgatóknak, az időseknek mit üzensz?
Ami a fiatalokat illeti, én azt mondanám nekik, hogy aki egy picit is érez hivatást a papság iránt, az próbálja bevállalni. Ugye ott van az imádság, egy másik nagyon fontos tényező, hogy az ember kicsit az Úrral legyen, és próbáljon tőle is segítséget kérni a kérdés eldöntésében. És hol biztos, hogy ez a kérdés megválaszolásra kerül majd. Arra biztatnám a fiatalokat, hogy ezt a lépést mindenféleképpen maradéktalanul tegyék meg, mindenféle dubitálás, mindenféle gondolkodás nélkül, mert az úgyis a szeminárium évek alatt el fog dőlni, hogy valóban az illetőnek van-e hivatása, ott a helye-e, vagy pedig a társadalomba kell megkeresnie a helyét. Ami pedig az időseket illeti. Ugye az, hogy szokták mondani, az idős ember megette a kenyere javát, sok tapasztalat van mögötte, bölcsességgel rendelkezik, és most van az ideje az imádságnak, ugye, mert fiatalkorában az ember hol imádkozik, hol nem, vagy van rá ideje, vagy nem, de az idős emberek ugye egy idő után ugye rájönnek, hogy itt az ideje, hogy erősítsék, intenzívebbé tegyék az Istennel való kapcsolatot. Én arra kérem az időseket, hogy imádkozzanak unokáikért, gyermekeikért, hogy vállalják ezt a magasztos hivatást, ami nem könnyű, de egy nagyon szép hivatás a papság. Illetve imádkozzanak értünk papokért, hogy tudjunk a papi hivatásban megmaradni, és tudjuk a ránk bízott lelkeket szolgálni, illetve tegyük, amit tennünk kell Isten nagyobb dicsőségére.
Kedves atya, nagyon szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Remélem, hogy nagyon sok emberben, legalábbis reméljük, hogy nagyon sok fiatal hallgatja is, valami reményt ébresztettél a lelkükben, és hát, ha nyitottak lesznek arra, hogy a Jóisten megszólítja őket, hogy jöjj és kövess engem. Kedves Mária Rádió hallgatóknak is köszönjük, hogy a ma estén velünk tartottak, és külön megköszönöm még egyszer neked, kedves atya, főtisztelendő Láber Ferenc, Nagyváradi Egyházmegyés ősi plébániának a plébánosát hallották, illetve az újpalotai plébániának a plébánosa is egyben. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Isten áldását kérjük további életedre, munkádra, hivatásodra, szolgálatodra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!